Téridő, a Kossuth Rádió tudományos műsora.
Sivatagban gyümölcsültetvényt, szikes talajon öntözőrendszert, kies vidéken lakótelepet és városnegyedet is képes volt a magyar szakember teremteni. A magyar modell sikere a Távol-Keleten évtizedek óta egyértelmű. A keleti nyitás politikája ugyan nem ma kezdődött, bár a rendszerváltás után kiesett egy évtized, de ettől függetlenül ma is jelen van a hazai szakember és tudásháttér több ezer kilométerre innen. Köszöntöm hallgatóinkat, Juhász Zsolt vagyok. Tudják képzelni, hogy a Kínához közeli Laoszban magyar vágóhíd és halkeltető működik, és magyar szalámit vásárolnak a laosziak? Ez csak egy része annak a kötött hitelprogramnak, amelyet nemrégiben írt alá a két kormány. Ebben nem kevesebbről van szó, mint Laosz teljes élelmiszerbiztonsági hálózatának kiépítéséről. De hogyan került oda a magyar tudás? Kulik Zoltánt, a Vitafort ZRT vezérigazgatóját halljuk.
Nagyon szerethető ország, 7-8 millió lakossal, 25 fő per négyzetméterre jutó népsűrűséggel, és egy olyan kis délkelet-ázsiai ország, amelynek nagyon sok olyan része van, ami unikum, hiszen ez egyetlen olyan ország, amely tengerparttal nem rendelkezik. Szomszédos ország, ugye Myanmar, Kína, Vietnám, Kambodzsa, Tájföld, ezek nagy-nagy országok, és valahol a nagy országok, tengeri országok közé van ékelődve Laosz. Személyesen én Laoszt és a keleti nyitást, mint sok-sok mindent a kutatásfejlesztésnek köszönhetem, hiszen a 2000-es évek közepén két komoly kiemelkedő kollega, a két kutatóintézeti főigazgató, nevesítve a Szarvasi Halászati Kutatóintézet főigazgatója, illetve a Herceghalmi Kutatóintézet főigazgatója keresett meg, hogy mi dolgozunk most már évek óta, sőt elmondhatom, hogy ezek a szakemberek évtizedek óta Laoszba. Vigyünk ebbe egy vállalkozói szemléletet, és hogyha érdekel téged a dolog, akkor kezdjünk el dolgozni. Ez 2000-es évek közepén, 2005-ben volt. Ilyenkor elgondolkodik az ember, nagyon sok felkérést kapunk, mi már Afganisztánban is voltunk, mondjuk broiler telepet építeni, illetve nem építettünk, csak a tervek alapján, és ilyenkor elgondolkozik az ember, és mint cégvezető egyrészt megnézi ennek a gazdasági potenciáját, hogy mi lehet, és nem titkolom azt, hogy ilyenkor mindig felmerül egy ilyen személyes érdeklődés is, és ugyanez történt most már több mint 10 évvel ezelőtt, és azt mondtam a kollégáknak, hogy egyenlőre én személyesen kiutazok az országba, és megnézem, hogy a Vitafortot érintve ez egy érdekes terület lehet, vagy nem. Hát azt mondom, és ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, rengeteg érdekességgel bír az ország. Én akkor 2 hetet töltöttem kint, engem rabul ejtett, hiszen olyan zöld erőforrásokkal rendelkezik, hiszen annyira nyitottak az emberek, komoly kormánydelegációként is leültem vezető ottani szakemberekkel, politikusokkal, akkor nagy eséllyel magyar szót hallottam, hiszen a mai magyar laoszi kormányban is az agrárminiszter helyettes, a belügyminiszter, a nagykövet és 8-10 vezető szakértő magyarul beszélünk, hiszen ennek is az az indoka, hogy a 80-as évek közepén ezek a szakemberek a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, a Szegedi Tudományi Egyetemen, a Corvinus Egyetemen tanultak, és ők bizony nem csak, hogy megőrizték a magyarság tudatukat, hanem tudják, hogy mi az a fekete címkés szilvapálinka, tudják, hogy mi az a kondzsuzsa, és nem elfelejtették, hanem büszkék arra, hogy Magyarországon tanultak, és ebből a tanulásból kifolyólag ők egy kiemelt szakemberek Laoszba, ahol is, ha azt mondják, hogy Magyarország, és elsősorban a magyar mezőgazdaság, akkor büszkén kihúzzák magukat, és ők azt mondják, hogy a hazájukba egy tudást hoztak. Tehát valahol így van értéke annak, hogy ha Laoszba eljutunk, akkor bizony nem csak mi, hanem nagy büszkeséggel több magyar országról kijutott kormánytag is magyarul tud tárgyalni a kinti kollégákkal.
Keleti nyitás az új dolognak hangzik, de tulajdonképpen történelmi szempontból régi kapcsolatoknak a felelevenítését is jelentheti.
Csat Magdolna közgazdász, egyetemi tanár.
Azért ne feledjük azt el, hogy a rendszerváltás előtt Magyarországnak nagyon-nagyon széles körben volt a kereskedelmi kapcsolatai, részben a volt KGST országokkal, vagy a szovjet tag köztársaságokkal, de afrikai országokkal is. Ezek kereskedelmi kapcsolatok voltak, tehát mi tudásalapú tevékenységeket szállítottunk el ezekbe az országokba, kórházakat építettünk, vagy víztisztító rendszereket hoztunk létre, tehát tulajdonképpen a magyar agynak a termékeit tudtuk eladni. Ugyanebbe a körbe tartozik az, hogy nagyon sok diák tanult nálunk ezekből az országokból. Ezek a diákok megismerték a magyar nyelvet, megismerték a magyar kultúrát, és komoly segítséget jelentettek a kereskedelmi kapcsolatokban. A helyzet az, hogy a rendszerváltásnál egy buta politikai szlogennel elvágtuk ezeket a szálakat, majd a helyünkbe próbáltak bemenni a fejlett országoknak a cégei. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a történelemre nem emlékeznek ezek az országok. Még most is jellemző az, hogy mondjuk Vietnámba elmegy valaki, akkor könnyen találod mondjuk egy minisztériumban magyarul beszélő szakembereket. Tehát én azt gondolom, hogy a keleti nyitásnak ez az új vonulata építhet erre, de természetesen új irányokat is nyithat ugyanakkor, mert azt kell megnézni, hogy merre fejlődik a világ, hol vannak a gyorsan növekvő gazdasági területek, és hogyha azt vizsgáljuk meg, hogy az előrejelzések szerint a világ mely részei fognak válhatóan 2020-30-ig még jelentős növekedést elérni, akkor azt látjuk, hogy ez a régió nem az Európai Unió, hanem Ázsia országai, afrikai országok és például a volt szovjet köztársaságok, tehát a lehetősége is megvan annak, hogy Magyarország ezekbe az irányokba nyisson, és részben építve a korábbi hagyományokra, részben új kapcsolatokat létrehozva több lábra helyezze a magyar gazdaságot. Ezt azért említem, mert pillanatnyilag a magyar külkereskedelmi forgalomnak a 82%-a döntő többsége az Európai Unió 28 országán belül bonyolódik, ami azt jelenti, hogy csak 18% az, ami nem Európai Unión belüli kereskedelem, ez egy lábójárás, ami azt jelenti, hogy az első válság helyzetben ez rögtön bizonytalanságot okoz. Nagyon jó az, hogy egy gazdaság sok lábon áll.
De vajon elég-e csak a hagyományokra alapozni, miközben nagyhatalmak is felismerhetik a keleti nyitásban rejlő lehetőségeket? A kérdésre a választ a múltból keressük. Régi vitatott kérdés volt az, hogy létezette egyáltalán magyar modell a 70-es, 80-as években. Miért éppen a mezőgazdaságban mutatható ki a jelenléte. Mennyire lehetett sikeres, harmonikus a nagyüzem és a háztáji gazdaság együttműködése? A ma számára levonható tanulságokról a 90-es évek második felében hangzott el értékelés Romány Pál agrártörténésztől, egykori mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztertől.
Agrármérnök voltam, vagyok, és így személyes élményem is van mindarról, amiről most rövid idő alatt beszélni tudunk. Az, hogy volt-e valamilyen jellegzetes szakasza a magyar mezőgazdasági életnek az említett időszakban, azt hiszem, az természetes, mert Magyarországon mások voltak a gazdasági föltételek, történeti adottságok, örökségek, mint egy másik országban. Hát elegendő, ha csak egy példát említek, a kincstári birtokok. Magyarországon akkor alapította második József bábolnát, amikor a Bastille-t Párizsba lerombolták. Tehát több mint 200 éve van Magyarországon állami gazdaság. Tehát csak arra hoztam ezt föl, hogy igenis vannak jellegzetességek, sajátosságok, hogy ez mennyire nevezhető modellnek. Lehet különböző megközelítésben vitatkozni, de az, hogy ezt az időszakot lehet jellemezni bizonyos, csak Magyarországra jellemző vonásokkal, a magyar mezőgazdaságra jellemző, a magyar gazdaságra és a magyar politikai konstellációra jellemző vonásokkal, azt hiszem, az kétségtelen.
És most vissza a jelenbe. A laoszi élelmiszerhálózat kiépítésének egyik felelőse Váradi László, ázsiai agrárszakértő. Nem először járt kint a térségben.
1980 volt egy mérföldkő, amikor az ENSZ élelmezésügyi szervezetének szakértőjeként Laoszban dolgoztam. Az volt az első ilyen nemzetközi munkám, de én előtte is találkoztam már laosziakkal még középiskolás koromban. Én a budapesti Bánki Donát gépipari technikumban végeztem, és ott volt két laoszi osztálytársam, sőt, egy szobában laktam velük a kollégiumban, úgyhogy már keletre már akkor elkezdtem odafigyelni a 60-as évek közepén. Tulajdonképpen a fejlődő országok egy nagy részével Magyarországnak onnan származik a kapcsolata, hogy a Magyarországon végzettek, visszatérve az országukba, ott magas beosztású állami vezetők, szakemberek, vállalkozók lettek, és ez Laoszban is így van. Laosz egyébként egy kiemelt ország tekintetben, hiszen több mint 200 szakember végzett Magyarországon, Magyarországon, különböző szakterületeken, de kiemelten az agráregyetemeken, hát miniszterhelyettes, a minisztériumnak nagyon sok vezető munkatársa, tartományi vezetők, akik agráriummal foglalkoznak, mint Magyarországon végeztek, és ma is jól beszélnek magyarul.
Éppen ezért, hogyha valaki abban az ázsiai országban magyarul megszólal, akkor lehet, hogy megértik, amit mond?
Igen, sokszor viccelődünk is, hogy nincs olyan megbeszélés, hogy ne legyen köztük egy Magyarországon végzett, és csak úgy megjegyezzük, hogy reméljük nem azért, hogy szeretnétek hallani, kontrollálni, hogy mi itt egymás közt magyarok miről beszélünk. Természetesen nem erről van szó, hanem egyszerűen olyan sok a magyar szakember kint Laosban, és más ázsiai országokban is, hogy óhatatlan, hogy egy-egy szakmai megbeszélésnél, ha mondjuk vagyunk 10, abból 2, 3 vagy 4 ne Magyarországon végzett legyen.
És hogy találták meg erre a feladatra, hogy egy teljes élelmiszerbiztonsági hálózatot kell kiépíteni?
Hát miután Ázsiáról és Laoszról van szó, én úgy közismert voltam a hazai agrárszakmában, mint aki nagyon sokat dolgozott Ázsiában. A másik pedig az, hogy én hosszú évekig dolgoztam a kutatásban, a kutatásfejlesztés területén, és ott én mindig fontos szempontnak tartottam, hogy a kutatási eredmények azok gyakorlattá váljanak, hogy az a gazdálkodást segítse. És tulajdonképpen itt is erről van szó. Ez a második magyar kötött segélyhitelprogram, a minőségi élelmiszerellátás segítése azáltal, hogy minőségi halivadékot, minőségi tenyész állatokat, baromfit, sertést és minőségi takarmányt állítunk elő. És ebbe a programba úgy kerültem bele, hogy Magyarországnak a legfejletlenebb, a világ legszegényebb országainak a segítése, az egy feladata, miután EU-s tagországá vált, és így kereste a magyar kormány, hogy hol lehetne célszerűen ilyen programokat indítani, és én magam javasoltam Laoszt, így hajtottuk végre az első kötött segélyhitelprogramot, ahol építettünk takarmány, gyártóüzemeket, állattartó telepeket, köztük egy halfarmot, és ennek a munkának a folytatása lett az, ami most indul, és ami a laoszi élelmiszerlánc biztonsági rendszernek a kifejlesztésére irányul.
Milyenek egyébként a laoszi emberek? Könnyű velük üzletelni?
Nem könnyű. Egy más világ. Laoszban az első szó, amit megtanul az ember, az az, hogy bopinyán. Ez azt jelenti, hogy ne törődj vele, majd lesz valahogy, nem kell ezt úgy elkapkodni. Sokan azt mondják, hogy bopinyanizmus. Ez a fajta mentalitás náluk, ez az élet alapvető eleme. Ez eleinte nekünk furcsa volt, de később felfedeztük ennek a racionalitását, mert mi viszont állandóan rohanunk. Nem követjük a természet ritmusát, na most náluk ez nem így van. És ebben a bopinyánban, ebben van egy bölcsesség, hogy gondoljuk végig, mit csinálunk. Éljünk összhangban a természettel. Túl lehetne halászni a vizeket, ki lehet vágni az erdőket, de nem szabad. És a laosziakban ez a fajta lassúság, vagy inkább annak nevezném, hogy meggondoltság, vagy bölcsesség, ez mindenképpen figyelemre véltó. És ez nem csak a munkában van így, aki Laoszba látogat, az el van ragadtatva. És szerintem emiatt, mert egy rohanó világban élő emberre nagy hatással van az, amikor azt látja, hogy nem feltétlenül kell rohanni, és ez nem azt jelenti, hogy ők emiatt szegények, vagy emiatt nem lesznek nagyon gazdagok, inkább emiatt boldogok az emberek. Tehát Laosz hiába a világ legszegényebb országa, megmerem kockáztatni, hogy Laoszban élnek a világ legboldogabb emberei, vagy legalábbis azoknak egy kis csoportja.
Kapás Irén műsora 1976-ban Mongóliában, Szongínó városában készült, ahol akkoriban épült meg az a mongol-magyar közös vállalat, a Biokombinát, mely Ázsia legkorszerűbb állati oltóanyagot termelő üzeme, ahol jelentős számú magyar szakember dolgozott, akik azt vállalták, hogy megtanítják a szakmára mongol kollégáikat.
Dr. Padányi Máriusz, a magyar együttműködési igazgató. Az ön családja és három gyereke otthon maradt. Viszont cserébe egy jóval nagyobb családot kapott, és annak minden gondját, és merem remélni, hogy talán örömét is.
Így van, és ennek a 86 magyar dolgozónknak, családtagokkal, gyerekekkel, 150 filaxiás magyar embernek a sorsát úgy szeretném intézni, mint a saját családomét. Lakásoknak a berendezését úgy kell kialakítanunk, hogy kellemes legyen részükre a lakásban való tartózkodás. De gondolok itt arra is, hogy meg kell valósítanunk azt, hogy Szonginóból, melyik 25 kilométerre fekszik Ulaanbaatartól, rendszeresen munkaidő után be tudjunk jutni színház, mozi látogatásra, múzeumokat tudjunk megtekinteni, dolgozóink be tudjanak vásárolni Ulaanbaatarban, szombat délután és vasárnap pedig a környező hegyekbe tudjunk kirándulni.
Szabó János, a Biokombinát közgazdasági vezetője.
Egyik munkatársa mondta azt, hogy mi olyan helyzetben vagyunk, mint a horgász. Senki nem azt kérdezi, hogy hányszor dobtuk be a horgot a vízbe, hanem hogy mekkora halat fogtunk. És a mi halunk, amit meg kell fognunk, az, hogy mennél több embert, mennél jobban tanítsunk meg. Oltóanyagot előállítani, eszközöket, berendezéseket karbantartani, kijavítani, tervezni, szervezni, kit-kit a maga szakmájában.
Tehát vajon ez az itteni nagy akarása fölülmúlni önmagunkat, a képességeink határán tenni, ez vajon otthon eltart-e, vagy maradandó-e?
Csábító dolog lenne erre azt felelni, hogy igen, mi itt mindig és mindent innunk szakadtából csinálunk, vagy ahogy Pesten mondják, szaggatjuk az istrángot. Nem, nehéz megmondani, hogy miért is akar mindenki egy kicsit jobb lenni, egy biztos. Valamivel nagyobb a felelősség érzete az embernek, saját magamról is beszélek, amikor távol, olyan körülmények között kell végezni a munkát, mint ahogy itt tesszük. Hiszen tulajdonképpen valami olyat kell csinálnunk, mint talán egy ilyen katonai hasonlatot tudnék mondani, amikor az első tankon leadják a zászlójelzést, hogy tedd azt, amit én. És az utána következő mind ugyanazt a mozdulatot hajtja végre. És bárhogy is mozgunk itt, mindenképpen a magánéletbe és a munkába, kint van rajtunk a zászló, tedd azt, amit én. És ha rosszul teszünk valamit, másokat tanítunk rosszra.
Laosban közel 60 kis és közepes vállalkozás kap esélyt egy nagy feladatra. De van-e mögöttük tudás, szakértelem? Kérdeztem újra Váradi László ázsiai agrárszakértőtől.
A kis vállalkozásoknak ilyen programokba való bevonását még jobban kell támogatni, mert a magyar értékek, a tudás, én most egy szűkebb területről, az élelmiszergazdaságról beszélek, az nagyon elismert a világban. Azon vagyunk, hogy minél több innovatív kisvállalkozó kerül jön ki Laoszba, vagy ha más országokban indul ilyen program, akkor oda. És nem kell megváltani a világot, hiszen egy ilyen egyszerű országban nem is szabad nagyon nagy lépésekkel fejleszteni. Egy idősebb professzoromtól tanultam, hogy egy ilyen országban az a helyi tudásra, a helyi ismeretekre kell, hogy alapozódjon, és kis lépésekkel kell haladni egy cél felé.
Mi most is jók vagyunk azokon a területeken, amelyeken régen jók voltunk.
Csat Magdolna közgazdász, egyetemi tanár.
Tehát mondjuk akár a műszaki tervezés, az informatika, tehát a nagy hozzáadott értéket jelentő szellemi tevékenységek, szolgáltatások területén mi továbbra is jók vagyunk, és ez azért nagyon jó, ha ilyet próbálunk exportálni, mert egyrészt a magyar agynak a termékét adjuk el, emögött magyar kisvállalkozások vannak, tehát ezzel erősítjük a magyar gazdaság magyar szeletét. Ugyanakkor az is igaz, hogy ezek a szolgáltatások területek fejlődnek a leggyorsabban. Érdekes módon a válság után, ha megnézzük a statisztikákat, azt találjuk, hogy a szolgáltatások területén kisebb volt a visszaesés, mint a termelésben, mint az árutermelésben. Tehát nem az ember megy el, nem a termék megy el, hanem a tudás megy el, és valószínű jó pénzért ezeket általában jól meg is fizetik. Ezen a ponton lehet építeni a korábbi magyar teljesítményekre is, és akkor továbbvívva a gondolatot, az is elképzelhető, hogy a későbbiekben ezek a cégek cégek, kisvállalkozások esetleg létre is hoznak ott cégeket.
Laoszról azt kell tudni, hogy gazdag erőforrásokba és a nagy mezőgazdasági potenciállal bír, amellett, hogy kis ország.
Kulik Zoltán, a Vitafort ZRT vezérigazgatója.
Az első gondolatom az volt, hogy ez a nagyon szerethető, de elég szegény és nagyon fejlődő ország megtermeli az alapanyagokat, de hozzáadott érték nélkül exportálja Tájföldre, Vietnámba, Kínába, és mondjuk a kivitt kukoricát ott feldolgozva kéztápként kénytelen visszavásárolni azért, mert nincsenek meg azok az iparági sajátosságok, nincsen feldolgozóipara, nem tud szalámit készíteni, nem tud sajtot készíteni, és hát takarmánygyáruk sincs. Úgyhogy büszkeséggel én azon dolgoztam a 2000-es évek végén, hogy az első laoszi tulajdonban lévő takarmánygyárat felhúzzuk annak érdekében, hogy ne a tájföldiek vagy ne a kínaiaktól kelljen visszavásárolniuk az ott földolgozott terméket, hanem az országba bent tartva, saját alapanyagaikra alapozva tudjanak terméket előállítani. Tehát ez volt az alapkoncepció, és most már mondhatom, hogy gyakorlatilag 10 éve dolgozunk az országba, ezt vittük végig, és a mi akkori programunknak, bár még nem volt megcímkézve, mint most, hogy a termőföldtől az asztalig, de tudtuk azt, hogy mintafarmokat kell rétrehoznunk, szarvasmarha telepeket, sertéstelepeket, halkeltetőket, baromfikeltetőt, vágóhidot, annak az érdekében, hogy megmutassuk az ott a döntés, hogy ezeket a feldolgozókat érdemes minőségi szinten megcsinálni. Nyitottak voltak abban, hogy nem akartak abban a rossz mederbe belelépni, mint 15 évvel ezelőtt Kína, hogy tömegtermékeket nagy mennyiségben gyártanak, hanem azt mondták, hogy próbáljuk meg a laoszi nem létező feldolgozóipart kialakítani, jó minőségű, ellenőrzött terméket előállítani, és hát ahogy elkezdtük ezt a munkát 10 évvel ezelőtt az úgynevezett mintafarmokkal, ez olyan jó sikerült, hogy 3 évvel ezelőtt már megkerestek minket, hogy gondoljunk egy nagyot, ennek az országnak szükség van minőségügyi rendszerre, egy teljesen, ahogy említettem, ellenőrzött élelmiszer előállításra, és dolgozzuk ki az egész ország élelmiszerbiztonsági rendszerét. Nem titok ma már, hogy fél év, egy éven belül magyar szalámi fog gyártódni Laoszba. Ezek a termékek ellenőrzött módon kerülhetnek a laosziak asztalára, sőt, ezek exportképes termékek lesznek. A jelenlegi program révén el fogjuk mondhatni azt, hogy ennek az országnak van riasztási rendszere, hogyha az országba bejön egy olyan alapanyag, vagy olyan termék, vagy olyan állat, ami a biztonságos élelmiszer előállítása veszélyt jelenthet, akkor az végig tud a riasztási rendszer menni, ez dokumentálja, ezt tudják, hiszen egy olyat próbálunk meg alkotni, amelyre támaszkodhat a laoszi mezőgazdaság. Egy olyan rendszert próbálunk meg létrehozni, amely az ottani fogyasztóknak egy biztonságos élelmiszer felhasználást jelent, és hát nem titok, hogy azért is büszkék vagyunk, hogy mi, mint fővállalkozók megvetettük a lábunkat 10 évvel ezelőtt, most pedig teret adunk 55-60 magyar kis- és középvállalkozásnak ahhoz, hogy ebbe a programba nekünk szállítsanak tudást, szállítsanak technológiát, szolgáltassanak. És nagyon fontos elmondani, hogy bár ez egy szegény ország és fejlődő ország, hiszen a GDP-je alig haladja meg a 2000 dollárt, az egyfőre jutó GDP-t, de egy nagyon fejlődő ország, 2016-ban is 7-8%-os lesz a GDP fejlődése, és nagyon nyitottak a magyar szolgáltatásra, elismerik a magyar szaktudást, és ahogy elkezdtük, hogy miért pont Magyarország, az, hogy a 80-as évek közepén nagyon sok laoszi diák tanult itt, de most ezek a vezető kollégák, szakemberek, ma már 60 évesek. Tehát amikor azt mondom, hogy a 24. órában vagyunk, ezt nekünk ki kell használnunk, és ezt tovább kell vinnünk.
A Téridő következő adásában tovább folytatjuk a beszélgetést a magyar agrármodell esélyeiről a Távol-Keleten. A szerkesztőt, Juhász Zsoltot hallották. Ezt az adást este újra meghallgathatják itt a Kossuth Rádióban, valamint megújult honlapunkon a www.mediaclick.hu oldalon.